Dicsérjétek az Urat, hiszen Istenünkről énekelni jó, hiszen őt dicsérni gyönyörűséges és illendő dolog. Az Úr építi Jeruzsálemet, összegyűjti Izraelnek elüzötteit, meggyógyítja a megtört szívűeket és bekötözi sebeiket. Elrendeli a csillagok számát, s mindnyájukat nevéről nevezi. Nagy a mi Urunk, és igen hatalmas, s bölcsességének nincsen határa. Megtartja az Úr a nyomorultakat, a gonoszokat földig megalázza. Énekeljetek az Úrnak hálaadással, pengessetek hárfát a mi Istenünknek, aki beborítja az eget felhővel, esőt készít a föld számára, és füvet sarjaszt a hegyeken. Aki megadja táplálékát a baromnak, a holló fiaknak, amelyek károbnak. Nem paripák erejében tellik kedve, nem is a férfiúj lábszárában gyönyörködik. Az őt félőkben gyönyörködik az Úr, akik kegyelmében reménykednek. Dicsőítsd Jeruzsálem az Urat, dicsérd ó Sion a te Istenedet, mert erősekké teszi kapuid zárait, s megáldja benned a te fiaidat.
Amen.
Békességet át határaidnak, megelégít téged a legjobb búzával. Leküldi parancsolatát a földre, nagy hirtelen lefut az ő rendelete. Olyan havat ád, mint a gyapjú, és szórja a deret, mint a port. Darabokban szórja le jegét, ki állhatna meg az ő fagya előtt. Kibocsátja szavát, s szétolvasztja őket, megindítja szelét, s vizek folydogálnak. Közli igéit Jákobbal, törvényeit s végzéseit Izraellel. Nem tesz így egyetlen néppel sem, végzéseit sem tudatja velük. Dicsérjétek az Urat! Amen!
Amen.
Sok szeretettel köszöntelek benneteket a Jézus Krisztus nevében. Családommal jöttem el, Pilicséről Szent Zsolt a hívnak. A sofrasok már jól ismerik egymást. És hát nagyon hálásak Istennek, hogy ide eljöttünk közétetek, ide hozott bennünket közétek. És van több rövid bizonságom, az egyik mindjárt itt van a zsebembe, egy zseblámpa, ami semmi különös nincsen benne. Csak az jutott eszembe, hogy olyan ez mint Isten igéje, hogy már a kezünkbe kaptuk, de mit térünk vele, hogyha a sötét szobában nem kapcsoljuk be. Tehát, hogy mennyit olvasunk a Bibliát, mennyit foglalkozunk, mennyit vagyunk Istennek a jelenlétében, mikor világít a lámpa, ha nem kapcsoljuk be a lámpát a sötét szobába, nem látunk semmit, és neki megyünk a kredencnek. Másik az jutott eszembe, hogy nagyon-nagyon, ezt a Béla nem tudja, de most már meg tudja. Nekem egy nagyon-nagyon régi vágyom volt az, hogy az én kapcsolatomat rendezzem a zsidóság felé. Ez nem most indult el, ez már évekkel korábban, még a megtérésem után adott Isten a szívembe egy vágyat, hogyan lehet rendezni ezt a kapcsolatot, és hogy később, amikor aztán most sikerült ezzel a közösséggel kapcsolatba kerülhetőleg, hát már úgy félre, meddig benne is vagyunk, talán már a közösségnek a tagjai.
Meddig?
Tehát szóval teljesen. és hát És nekem mindig gondot okozott, hogy hogyan kell viszonyulnom nekem a hívő zsidó tesókhoz, illetve a nem hívő, de szintén Izrael jelenlegeihez. És ott állt előttem egy példa az udvarunkon, amit ugye 8 éve nézek. Hát nagyon egyszerű, egy cseresznyefa, aminek van egy főhajtása és van egy mellékhajtása. A főhajtása az az eredetiből nőtt ki, az eredeti magból, az eredetiből, és abba bele toltva egy másik ág. És ránézésre teljesen egyformák. De ami közös bennük, hogy mind a kettő meghozza a termését, és védik egymást. Tehát amikor mondjuk kell föl a nap, akkor az az oldal óvja a másik felét. És amikor nyugszik le a nap, égeti a másik felét, akkor pedig árnyékba tartja a másikat. Tehát mi a dolgunk? Ez a dolgunk, és az, hogy miért van. Hát ez egy óriási áldás nekünk, mert egy hónapig tudunk cseresznyét tenni. Tudjuk, az egyik mondjuk június elején kezd elérni, a másik pedig, amikor már leért, akkor utána a másik. Tehát nem kell egymásra irigykedni, nem kell egymásra mutogatni, védeni kell egymást, mert Istennek szüksége van mindannyiunknak a gyümölcsére, és Isten egész júniusban szeretne cseresznyét tenni. Ezzel leeszi rólunk, ezzel leeszi róluk. Ez a feladatunk, ezt láttam.
És melyik a jobbik mégis?
Hát mind a kettőt végezzük, és mind a kettő nagyon jó, és ezt értettem meg, hogy valóban Krisztusban ledőltek ezek a falak, és olyan jó, egyszerűen jó érzés őket szeretni. Tehát, hogy végre szerethetem őket, és van egy ugye Krisztus Jézus, ami rabbink, ő a mi tanítómesterünk, de azért van egy földi rabbink is, és ez egy jó érzés, hogy nekem lehet egy rabbim, holott nem abban ébe oltattam be, de akin keresztül nagyon-nagyon sok mindent tanulok, és olyan látásokat kapok, olyan tanításokat kapok rajta keresztül, rajtuk keresztül, amire nekem úgy érzem nagyon nagy szükségem van, és volt, és lesz a hívő életemben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, egyébként a családommal vagyunk itt, vagy majd megismertek bennünket is. Közelebbről. Köszönöm a lehetőséget.
Szendi Andrea vagyok. Hát, nagyon nem is tudom, hogy kavarognak bennem a gondolatok, mint hogy egész héten kavarogtak a gondolatok. Nagyon-nagyon rossz volt hazajönni helycéről, de hogy oda ment, először arról beszélnék, hogy az Úr hogyan vezetett el bennünket helycélre. Szóval ez annyira érdekes volt, tényleg itt határozottan az Úr vezetését éreztük, tehát amikor szóba került, hogy csendes heti alkalom, csendes hét lesz. Nem volt bennünk kérdés, és nem volt semmi olyan emberi gondolatok, hogy hát nem tudom, menjünk, ne menjünk, tehát nem voltak bennünk kétségek. Tehát határozottan éreztük, hogy nekünk ott a helyünk. De hát ugye ezt megelőzte az, hogy mi már előtte kapcsolatba kerültünk Béláékkal, Eszterrel, és tehát ott volt a helyünk, lementünk, tartalmas, nagyon tartalmas 4 napot töltöttünk el testvérek között, nagyon áldásos napok voltak, és én úgy éreztem, hogy hazaérkeztem. De ezt tényleg most itt szívből mondom, hogy olyan testvéreket ismerhettem meg. Nagyon sok testvért ismerek egyébként más gyülekezetekből is, de most éreztem először azt, hogy itthon vagyok, hogy hazaérkeztem. Azt azért még elmondom, hogy mi nem is úgy mentünk le, hogy újból bemerítkezünk, tehát ez igazából talán engem folyamatosan erősített az Úr ebben, hogy ezt a szövetséget, vele való szövetséget, ezt meg kell erősítenem, ezt éreztem. És hát végül is az utolsó pillanatban a férjemmel együtt újból bemerítkeztünk. megerősítettük ezt a szövetséget Istennel. És aztán, mikor jöttünk hazafelé, minden gondolatom, tulajdonképpen, mintha ott maradtam volna helycén, tehát igazából, jó, a testem az úgy vitt hazafelé, meg ott ültem az autóban, ott ültünk, de igazából, mintha a lelkemnek egy része ott maradt volna, nagy része ott maradt volna, és iszonyú űrt éreztem, akkor hazaérkeztünk újból, úgymond, de már ezt előtte is éreztem, hogy olyan furcsa lesz visszamenni a világba, újból vissza, és nagyon jó volt ott, és tényleg nagyon megerősített az Úr, és folyamatosan erősít ezen a héten is, bár voltak, értek támadások bennünket, de hát ezeket nyilván, ezeknek ellen kell állni, és ellent is tudunk állni. És hát nekem elég sok bizonyságom van az életemben. Isten mindig meg, én minden problémámmal, minden terhemmel Istenhez fordulok. Mindig megsegít. Ami az egyik legnagyobb bizonyság, ami azóta is végigkísér, hogy én sérült gyerekekkel dolgozom 20 éve. Gyógypedagógus vagyok. És az utóbbi 4 évben dolgoztam autista gyerekekkel, ami nagyon-nagyon nehéz volt. De ezáltal, tehát az, hogy engem az Úr oda helyezett közéjük, nagyon érzem, tehát már akkor az első hetekben éreztem azt, hogy ne, azért vetetett oda, mert engem ezáltal épít, folyamatosan erősít, hogy meglássam azt, hogy az én problémám, vagy a családom problémája azokhoz a családokhoz képest semmi. Nagyon sok családot ismerek, ahol ugye sérült gyerekek vannak, és hát ne, tehát ez kellett nekem, hogy meglássam azt, hogy a mi problémánk hozzájuk képest elenyésző. És egy nap mind nap imádkozom értük, ezekért a családokért, gyerekekért. Hát most ennyit tudtam, nagyon sok mindent tudnék még elmondani, sok gondolat kavarok bennem. Majd beszélgetünk, azt hiszem, hogy menet közben. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és áldjon meg benneteket az Úr Jézus.
Betolakodok, mert le kell fordítani a családnak a történetét, hogy hadd mosolyogjatok. Először is nektek is köszönhető, hogy Szendi család Krisztushoz talált, és nem igazából hozzánk, mert amikor Tatabányán szolgáltunk, mi ott találkoztunk először, és lett egy testvéri kapcsolat, amiben vízbefullás lett a vége, amit az életem egyik legmosolyogtatóbb eseménye volt, amikor most helycén ezt egy falu vizsoly mellett, ahol a Bibliát nyomták ki, és 16 ember adta át az életét Krisztusnak. Én mai napig is egy kicsit nehezebben kapok levegőt azért a 16 főért, de akkor segít, mikor nevetnem kell, mert a Szenci házaspár megérkezett utcai ruhába a vízbe, és egy pillanatra nem értettem, mi történt, mert ennyire nem voltak előkészítve, és ennyire elő voltak készítve. Tehát valóban ez egy olyan bizonság, amikor az Úr indítja az embereket. Tényleg a Bibliában is van ilyen történet, hogy akkor most. És amikor megjelentek nekem utcai ruhába a vízbe, akkor egy kicsit csodálkoztam, hogy Uram, most ilyenkor mi van most, hogy is van ez? De megjöttetek, és odajöttetek. A másik azért hozzá kell tennem, nem módszer az újra bemerítkezés és egyebek, nem erről szól, hanem arról van szó, hogy vannak bemerítkezések, amit meg kell erősíteni, mert megtörtént, de nem lépett valaki tovább, vagy éppen nem engedték tovább lépni. Aztán vannak formális bemerítkezések, amikor valaki bemerítkezik, mert úgy szokás, hát azt is rendezik el Isten előtt. És akkor vannak még olyan bemerítkezések is, amikor az igenemet ellopják, mert én tényleg Krisztus testébe akarok bemerítkezni, és akkor azonnal rácsap a kezével valami gyülekezet, felekezet, vagy valami, hogy az enyém vagy, és elvesz Krisztustól. szó szerint rendezik el, hogy én az övé vagyok, és köszönöm, hogy vannak testvéreim. Tehát félreértés ne essék, nem egy új módszer, vagy egy új valami, hanem a bemerítkezésnek van egy másik része is, amikor tisztáznem kell, hogy kinek az uralma és hatalma alá merítkeztem be, a látható világban ugyanúgy kell rendeznem, és valamikor, ha én igen mondtam, teszem azt egy embernek, vagy egy szervezetnek, akkor is ezt módosítanom kell, hogy én Istennek mondtam, igen, Krisztus testébe merítkeztem be. Ezt valamennyünknek mindig is a szövetség megerősítését meg kell élnünk. Tehát így azért mondom, hogy számomra Szendi család maga a meglepetések voltak, mert aznap elég sok minden meglepetés volt, tehát majd ők is tudnak beszélni külön-külön is, hogy hogy is történt ez, amikor a vízben maga az Úr hív, mert magam is meledöbbentem. Ledöbbentem, hogy megjelenik egy nagy darab ember ugyanabban a ruhában, amiben most van, most mit csináljak? Arról nem beszélve, hogy nem a bűnei voltak súlyosak, hanem ő, de végül is, ha meglátjátok a képeket, mert már fönt van látható módon az interneten is mindenki, akkor tényleg az embernek megcsordul a szíve, hogy köszönöm Istenem, és úgy állok, és egyre kisebb leszek. De nagy az Úr tényleg. És bocsánat, hogy ennyit egészítettem.
Köszönöm szépen. Így volt
érthető. Most a zenész testvérek szolgálata fog következni, testvéreim.
Isten kegyelme rám talált, de
dicsőség az Úrnak.
És kezdetnek írt levélnek a 4. fejezetének a 11. versétől. És ő adott némelyeket apostolul, némelyeket profétákul, némelyeket evangélistául, némelyeket pásztorokul és tanítókul. A szentek tökéletesítése céljából szolgálat munkájára, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan az Isten fiában való hitnek és az ő megismerésének egységére, érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő kornak mértékére. Hogy többé ne legyünk gyermekek, kiket ide és tovahány a hab és hajt a tanításnak akármi szele, az embereknek álnoksága által, a tévegés ravassága az való csalátság által, hanem az igazságot követően szeretetben, mindenestől fogva nevekedjünk abban, aki a fej a Krisztusban. Amen. Bármilyen meglepetés, ezt az igét azért vettem elő, mert mégiscsak Dávidnak a történetét fogom olvasni. Mert a kettő összefügg. És mielőtt elkezdeném a Dávid történetével való foglalatoskodást, mégis azzal kezdem, hogy vajon miért is vagyunk mi itt. Az előttem szólók elmondtak egy olyan csendes hetet, ami a nevében volt csak csendes. A végén lett igazából csendes, amikor lecsendesültek a háborúk, lecsendesedtek a viharok, és Isten és ember között a békesség Krisztus váltságműve által és a bemerítkezés látható jeleivel rendeződtek. A csendes héteknek az a vége, hogy békesség van. A csendes napnak is annak kellene lenni a végének, hogy egy hatalmas békesség van a szívünkben. De a kezdete háborúval kezdődik, és bizony nekünk a feladatunk nem csak az, hogy itt legyünk és örüljünk egymásnak, hanem egy harcot folytassunk. Ez most, mondhatnám úgy, egy hadi tanácskodás. Hogy béke legyen bennünk, aztán béke legyen a környezetünkben, és vihessük a béke evangéliumát mindenkinek, Krisztus váltságművét, hogy sorba, de sorba rendeződhessék Istennek Krisztus általi uralma minél több emberben. Idefele gondolkodtam, hogy mi is a feladatunk. Óriási. Óriási a feladatunk, mert jelen pillanatban, ha megkérdeznék 100 hívő embert, hogy miért hívő, hát a többsége azt se tudná mondani, hogy miért. Azért, mert. És a legkülönfélebb válaszokat kapnám. És 100 emberből talán 2-3 testvérem lenne, aki tudna rá igazi választ adni. Mert mi legtöbbször azért vagyunk hívők, hogy nekünk jobb legyen. Azért, hogy jutalmat kapjuk, azért, hogy megússzunk dolgokat. Még az alapvető kérdésekkel se vagyunk tisztában. Miért vagy hívő? Talán ez volna a mai csatarendnek az első parancsszava. Mondd meg, miért vagy hívő. Mondd meg, miért vagy itt. Mondd, miért ülsz a gyülekezetben 40, 50 vagy 5 napja, vagy akárhány éve. Miért vagy hívő? Lehet, hogy kemény a kérdés. De ha mélyen a szívembe nézek, hány és hány évig vagy évtizedig nem tudtam volna választ adni erre. Itt vagyok, mert. És nincs válasz. Valami ilyen általános választ. Mert az Úr így akarta. Ez nem válasz. Igaz, de kevés. Azért, mert meg akarom úszni, hogyha meghalok, akkor ez is kevés. Miért vagyok hívő? Definiálni kellene. És én azt hiszem, hogy a tanításnál ez lenne fontos, az alapoknak a tanulása, az alapoknak a megtanítása egymás irányában is, és szembesülni azzal, hogy egyáltalán Isten mit akart te veled? Mit akart azzal, amikor téged elvitt a keresztig? Mit akart? Meg akart jutalmazni, mert odáig méltóztattál elsétálni? Nem erről szól a hívő élet. De hadd legyen egy csendes hét, nyitó is, annyiban nyitó csendesét, hogy élnünk kell, mennünk kell, kevés megállni egy nap, és körülnézni, hogy mi van ebben a világban. Mi nem ezért vagyunk itt a világban, hogy sajnáljuk a világot. Nem ezért vagyunk itt a világban, hogy lenézzük a világot. Nem azért vagyunk ebben a világban, hogy semmi közünk ne legyen hozzá. Minket Isten céllal és feladattal rakott ide, és választott, hívott ki bennünket a világból, hogy a világ felé Krisztus hatalmával és parancsával mehessünk tovább. Számomra ma Dávid története az, ami adódott. Sok mindenre gondolkodtam, mit kellene beszélni. Elsőként eszembe jutott, hogy mi szép együtt a testvéreknek, beszélni arról, hogy milyen jól együtt vagyunk. Szépen hangzott volna, de valahogy kevésnek tartottam. Dávid szavaival elmondani, hogy milyen jó a testvéri egység, milyen jó a templomba lenni, milyen jó Isten elé menni. De a miért mindig is hiányzik. Miért? És valahol a legegyszerűbb történetek egyikét, Dávid történetét veszem elő, amikor valamennyien nagyon is ismerjük Dávid és Góliát történetét, pontosabban Dávidnak az elhívását. És amikor Sámuel első könyvében, a 16. fejezetben olvashatjuk Dávid elhívását, akkor a mi életünkre is gondolhatunk. Tehát a 16. fejezetben, a 7. verstől kezdem el, az Úr azt mondja Sámuelnek, ne nézd az ő külsejese, termetét, nagyságát, mert megvetettem őt. Mert az Úr nem azt nézi, amit az ember, mert az ember azt nézi, ami a szem előtt van, de az Úr azt nézi, ami a szívben van. Szólít azért Isai Aminnádábot, és elvezető Sámuel előtte, ő pedig mondta. Ez sem az, akit az Úr választa. Elvezeti aztán előtte Isai Sammát, ő pedig mondta. Ez sem az, akit az Úr választa. És így elvezeti Isai Sámuel előtt mind a 7 fiát. Sámuel pedig mondta Isainak, nem ezek közül választott az Úr. 17. fejezetben, a következő fejezetben a 12. verset olvasom. És Dávid Júda városából Betlehembe való Amaz Efrataita embernek volt a fia, akit Isainak hívtak, akinek 8 fia volt, és a férfi Salom idejében vénember vala, emberek köz korban előhaladt. Az első kérdésem, hazudik-e a Biblia?
Nem.
Hát akkor itt valami érdekes dolgot találtam, hiszen a 16. fejezetben az van, hogy Isainak van 7 fia, és egy sorra odébb a 17. fejezetben 8 fia van. Hát akkor most 7 fia volt, vagy 8 fia? Egészen más a történet. Valóban, te vagy a 8. Te vagy a 8. kedves testvérem, akit nem vesznek számba. Aki ott vagy, és senki, de senki nem mondja azt, hogy te létezel. Te vagy a 7 gyerekből a 8. Te vagy az, aki elvetettek. Te vagy az, aki magadat nem fogadod el. Te vagy az, akit lenéznek. Te vagy az, akit nem engednek szolgálni. Te vagy a 7-ből a 8, drága testvérem. Észre kellene venni. Te vagy. Te vagy, és Isten ilyeneket keres. Azok, akik el vannak vetve, azokat, akit a világ lenéz, azok, akik a 7-ből a 8. Dávid leírt ember volt. Nem ismerősed a Dávid valahol? A múlt héten még leírt ember voltál. Igaz? Királyfi, a múlt héten még leírt ember voltál. A múlt héten saját magad előtt nem volt még tisztességed, becsületed. Én, akit lenéznek, én a kicsi. Igen, te vagy az a kicsi, akit Isten keres. Te vagy az, akit lenéztek. Te vagy az, akit mindenki félrelökött. Te vagy az, akit elvetette világ. Mert ilyenek. Ilyen a világ is. És téged keres ma Isten. Nem azért, hogy ne tudjál válaszolni arra, hogy mi az, hogy hívőnek lenni. Nem azért, hogy azt mondta, hogy hívő vagyok, és ez befejeződött az összes véleményed. Az összes bizonságod ennyi, hogy valahova tartozom. Ez nem hívőség, ez tartozás. Hány, de hány hívő embert ismerek, aki hisz Istenbe ugyan, de az egész hívő élet arról szól, hogy valakihez tartoznom kell. És itt befejeződött az egész tevékenysége. Isten azt keresi, aki olyan, mint Dávid, nem tartozik sehova, mert kilökték, és Istenhez viszont tartozott, mert ő számon tartja azokat, akik el vannak vetve. Őket tudja nagyon használni. A nullákat, a senkiket, őket keresi. Lehet, hogy egy gyülekezet a nulla és a senki és az elvetett. Őt fogja Isten megkeresni, és őt fogja meghatalmazni. Mit akarsz te, Dávid? Hányszor hallottad te ezt az elmúlt éveidbe? Mit akarsz? Beszélni nem tudsz. Mit akarsz? Nincs teológiai végzettséged. Mit akarsz, ha nem tudsz nyelveken szólni? Mit akarsz, Dávid? Hány, de hány elvetettség? Keresztény szájból keresztény felé, gyülekezeten belül gyülekezeti tag felé, családodon belül, szüleid felől, honnét soroljam még? Ember ember felé. A nyolcból te vagy a nyolcadik, de igazából az emberi népszámlálás úgy néz ki, hogy a nyolcad csak hét. Te már le vagy írva. Te nem számítasz. És te most leírt gyülekezet vagy, leírt ember vagy, akkor tudd meg, hogy most keres Isten. Mert nem csak a fiatalokat írják le, hanem az időseket is. Te már a nyolcadik vagy a hétből. Mert a hét számít, a nyolcadik már le van írva. Tudod, hogy te vagy az, akit idősen leírtak, akit Isten megint keres. Téged akar Góliát ellen bevetni. Mert Góliát, mondhatná vele a szép magyar szóval, pofátlan szidja Isten nevét. Bizony itt áll. Itt, a szomszéd utcában, a saját családodban, a gyülekezeten belül is előfordul. Ahol Isten neve nincs a helyén. A mindenek felett levő név nincs a nev minden helyén, hanem helyette más neveket mondanak. Az Góliát a javából. És neked menned kell. Nem veszed észre, a nagy erősek, a hadviselt, a jól kiképzett katonák ott állnak és reszketnek. Nézz körül a mai kereszténységbe. Reszketnek. Csinálnák ők, csak félnek. Mert látják, milyen erős. Milyen erős a világnak a hatása. Látják, hogy a gyülekezetet már elfoglalta, ott áll a közepén Góliát már. És Istennek mégis az a terve, hogy téged azt a kicsit meg fog szólítani. Te a nyolcadik, van egy elhívásod. Te, akit idáig elvetettek, vagy már elvetettek. Tudod, hogy te vagy a nyolcadik? És a nyolcas szám mindig az új kezdete. A nyolcas szám mindig az új kezdete. Te vagy a nyolcadik. Te veled a senkivel akar kezdeni. Valamit, Isten. Téged a senkit akar fölemelni, királlyá tenni. Hogy az ő törvényét add tovább, és ne a saját törvényedet természetesen. Királlyá akar tenni ma. Téged a világ ura. Jó volna belenézni, hányszor mondták, a te életedbe is. Írjuk le. Téged Isten nem írt le. Látja azt, hogy mit teszel ott. Látja, hogy mit teszel ott a mezőn, hiszen nem tudtak már hova rakni, hát oda raktak ki a birkák mellé, mert otthon nem vagy jó, hát otthon már nem vagy szalonképes se. A birkáknak jó vagy. Isten nem úgy látja a te életedet, mint más ember. Te nem nélkülözött ember vagy. És ha te ezt elhiszed, nem lesz belőled királyi gyermek. Te az vagy ott kint a birkák mellett ebben a helyzetedben, aki bármikor kaphat egy behívó szót, azonnal gyere. Kész vagy erre? De ebben hitben is növekedned kell. Kész vagy erre, hogyha holnap azt mondja, hogy te neked dolgod van, és majd pont a Góliátot kell legyőznöd, pont téged hív ebben a nyomorult világban a sátán munkája ellen, hogy lerontsa Isten, pont te leszel az eszköz, akkor te ott fogsz a birkák mellett lenni, hogy én kicsi vagyok. Vagy úgy, mint Dávid, elindul, és nincs, aki ellenálljon neki. Mert van egy hitben való bizonsága. Engem az Úr hívott, ha az engem az Úr hívott, a király hívott, akkor mennem kell. Akkor győztes vagyok, és meg fog történni. Dávid, amikor a történetet ismerik, néhány kellemetlen dolgot azért tudunk olvasni az ő életéről. Amikor ő, mint Dávid, szót fogad, akkor a 28. verset olvasom a 17. fejezetből. És meghallá Eliába az ő nagyobbik testvére, hogy az emberekkel beszél, és nagyon megharagudik Eliába Dávidra. És mondta, Miért jöttél ide? És kikre bízol ezt a néhány jót, amely pusztaságban van? Ismerem vakmerőségedet és szívednek álnokságát, hogy csak azért jöttél, hogy megnézd az ütközetet. Ha te neked van egy elhívásod, nehogy azt hidd, hogy Góliát lesz, amelyik a legfájdalmasabb szavakat mondja ki. Góliát, Góliát, őtőle várható, hogy szidja azt, akit mi imádunk. De amikor a saját testvéred fogja kimondani, mit keresel itt, testvére? A hétből az egyik a nyolcadiknak. Hol hagytad a birkáit? Benne a minősítés neked annyi elég, az a kevés birka. Amikor te elkezded a harcot, mert Isten elküldött egy harcra, elhívott és kihívott, az első, hogy a saját testvéred fogja azt mondani, miért nem maradtál otthon? Nem elég neked az a néhány birka? Azzal se tudsz elbánni. Ki vagy te? Jó, tudom, azért jöttél. Ismerlek már. Ismerlek már. Készülj föl, hogy a saját testvéred fogja ugyanezt mondani, mint Dávidnak a testvérbátyja, a nagyobbik testvére Eliáb. Nem elég neked a birkád? Vagy csak jötsz kibickedni? Majdnem keresztbe húzni a számítását Istennek, az elhívását ismer Istennek, Dávidnak a saját testvére. Ne add föl. Ennek a csendes napnak van egy olyan szerepe, és egy olyan elhívása is, hogy Góliát ma is ott áll, és gyalázza Isten nevét. Ilyenek a keresztények, mutat a testvéreidre. Ilyen gyengék, ilyenek. Nyíltan gyalázza Isten nevét. Nyíltan gyalázza ma már Krisztus nevét. Mit akarsz te? Nézd meg a testvéreidet. És ma is, amikor Dávid és Góliát harca előtt állunk, ugyanúgy érvényes minden lépés ezekben a dolgokban. Ha te a legkisebb vagy, és téged hívott Isten, tudd meg, hogy győznöd kell. Nincs más lehetőséged. Még akkor is a saját testvéred ellened van. Ennek a csendes napnak is Góliát elleni harcnak kell lenni az első lépésének. Ma is le kell győzni Góliátot, kicsiben, nagyba, akárhogy. Mert le kell győzni. És ilyenkor, akár egy csendes napnak, jönnek a drukkerei. Mit akartok? Hát vagytok egy maréknyian. Hát nem kellett volna otthon maradni főzni, befőzni a lekvárt? Hát mit akarsz te itten? Hát mi lesz ebből? Jöttök bámulni? Jobban tetted volna, otthon maradtál volna. Legalább kitakarítottad volna a lakást, vagy kimostál volna. Mit akarsz itt, testvérem? Testvérem, ma azért jöttél, hogy a Góliát ellen vedd fel a harcot. Mert minden nap harcunk van a Góliáttal. És minden nap, és ha valaha láttad ezt a mocskos Góliátot, amelyik szidja az én uramnak a nevét, amikor Krisztus nevét átkozza, amikor a keresztények ott állnak bénán és tehetetlenül és félelembe, akkor te jössz most már. Te a kicsi. Isten téged ma hívott. És legyen egy első pillanat, ez a nap egy lépés, hogy igenis megyek. Nem érdekel. Nem érdekelnek a nagy vidám vasárnapok, meg a nem tudom mik, nem érdekelnek. Nem tudnak győzni a Góliát fölött. Én a legkisebb, hallottam Isten szavát, és győznöm kell, mert Isten nevét és Krisztus nevét gyalázzák. Győznöm kell. Azonban nem mindegy, hogy hogy győzök. Én ebből a történetből tényleg úgy... szörfözve, vagy mondjuk mostanában, úgy veszek ki igéket, és hadd tanuljunk a 40. versben, a 17. fejezetben ezt a történetet, jól ismeritek, de ezt a mondatot hadd olvassam, és kezébe vette Dávid botját, és kivalasszál magának a patakból 5 sima kövecskét, eltevé azokat pásztori szerszámába, mely vele volt, tudnélik tarisznyájába, és parettyájával kezében közeledik a filiszteushoz. Harcba megyünk. Dávid benyúlt a patak aljába, erővet 5 követ, berakta a tarisznyájába, indult a harcba, és a botja volt nála. Tudod, hogy mennyi magyarázat és mennyi üzenet van ebben a kicsi kis egymondatos történetben? Az, amit felolvastam, az előző igében, mikor fölállva olvastuk a Isten igéjét. Milyen öt kőt kell a tarisznyádba berakni, ha harcba mész? És melyik öt szolgálati ajándékot olvastam föl? Proféta, tanítás, ismeritek. Indulj a harcba, ott van-e nálad mind az öt kő? Mind az öt kő. Dávid benyúlt, és az öt szolgálati ajándékkal harcba ment. Ha egy gyülekezetben nem működik a szolgálati ajándékok közül mind az öt, ne menjen harcba. De hogyha te harcba mész, ne válogassál, hogy ma proféciát mondasz, vagy éppen apostoli munkát végzel, vagy éppen evangelizálol, vagy tanítasz, nyújj be! Isten megmutatja, melyik szót kell elővenni. Isten megmutatja, melyik kővel tudod most fejbeverni Góliátot. Igen, fejbe tudod verni a proféciával, mert tudod, hogy neki halál a vége, és Isten megítéltem már ott a kereszten Krisztus váltságmű által. Igen, tudom a proféciának a szavait. Igen, egy ítéletet ki tudok mondani. Tudok mondani tanítást, tudok mondani pásztori szót. Testvérem, gyere, menjünk! Megvannak-e az öt követ? Ha már egyszer Dávid vagy, akkor neked valami fegyvered is van. És Isten neked egy csodálatos fegyvert adott. Öt kövecskét. A szolgálati ajándékokat. Isten ennek a közösségnek is öt kövecskét adott. Öt kavicsot, amellyel le lehet győzni a sátánt. Ebből az öt kőnek bármelyikével a homlokon veredés, akkor és azzal, amit Isten akar. Ha a homlokon találod a Góliátot, ki fog feküdni, és levághatod a fejét, nem él többet. Működik-e a közösségben, és működik-e Krisztus testében végre már az öt kövecske, a szolgálati ajándék? Ami ott van a patakban, ott van a víz alatt, ott van az élő ige alatt a vízben. Működik-e? Működik, ami ott van Isten szellemében, a vízben, ott a víz alatt, csak le kell nyúlnod, és Góliát halott. Mert ha megteszed, hogy fölemeled a paritjádat, Góliát halott. Nem jajgatni kell. Jaj, milyen csata van, jaj, milyen az ellenség, jaj, de rossz a terepviszony. Nem sírni kell. Menj, légy engedelmes, nyúlj le a vízbe. Ott van bekészítve neked a szolgálati ajándékod. Ne azzal foglalkozzál, mi van a keresztényekkel. Dávid se foglalkozott azzal, hogy mi van a hét testvérével. Hogy az egyik elfutna, a másik ott elbújik, és milyen állapotban van. Nem azzal foglalkozott. Nem a testvérei foglalkozott. Nem az emberekkel foglalkozott. A feladatával, az elhívásával és a szolgálatával foglalkozott. Neked is ugyanez a kötelességed. Ne törődj a többiekkel. Ha neked kaptad feladatként, kaptál parancsot, indulj meg. Még akkor is, ha te vagy a legkisebb, akit elvetettek, akkor is, hogyha neked a saját testvéred azt mondja, hogy mit akarsz, öcsi? Ha neked tudod, hogy Isten küldött, akkor csak nyújj bele a patakba, és azt az öt kövecskét, úgy, ahogy van, tedd a tarisznyádba. Legyen a botod nálad a hited. Hiszen a bot mindig a hitet jelképezi. Mózesnél épp úgy, mint Dávidnál. A pásztorbot egyben a hitnek a jelképe is. De eszközi sok mindenhez. Legyen mindig nálad a te hited, és nyújj be a vízbe, mert ott van a szolgálati ajándékod. Ne kotorálsz! Nem vagy te proféta, apostol, akármi, ne válogass! Markolj bele! Isten bőségesen akarja adni. Lehet, hogy neked csak egy kavics jutott. Lehet, hogy neked három. De egy közösségben az öt kőnek ott kell lenni a tarisznyátokba. És ha mentek együtt, az öt szolgálati ajándéknak ott kell lenni. És lehet, hogy te fogsz lőni, vagy te fogsz a paritjáddal lőni. Oly mindegy. Valaki nyúljon be a tarisznyába, és bum! A szeme közé a sátánnak. Mert ha nem, a szemed közé nevet. És fenyeget. Egy csendes napnak hadd legyen az első lépése. Te nyolcadik. Indulj meg. Ne törődj semmivel. Ne törődj a kereszténység állapotán. Ne törődj mással. Ha te tudod, hogy Isten mit adott neked, ne törődj vele. Van-e bizonságod a te utadról? Van-e látásod Van-e engedelmességed, hiszen Dávid az engedelmességben is ott volt. Előttünk volt. Mert ezek mind arra méltatnak, hogy Isten később rád bírjon egy kisebb királyságot, az ő hatalmas királyságából, egy feladatot, ahol a királyt képviseled, Jézus Krisztus képviseled. A te engedelmességed, a te parancsot elfogadó engedelmességed, és az az öt kő, tudjátok, csak az öt kő kellene, meg a parittya. Az az öt kő. Nem kell ide teológia, dogmatika, meg különböző hadtechnikai tudományok és hadviselési tudományok. Nem kellenek. Nyúj az öt kőhöz, és Góliát meghalt. És ha Isten neked szól, hogy most nyúj be, ne válogass. Mind az öt kő elég, külön-külön is megölni a sátánt. Majd ő megmondja, hogy amikor benyúlsz a tarisznyádba, melyiket rakod be? Talán észre se veszed, amikor az igét mondod, hogy hoppá, most éppen az evangéliummal azzal vertem fejbe a sátánt. Mert egy ember megmenekült, meghalott az örömhírt, és már kész, Dávid fekszik. Vagy éppen valaki megtudja, hogy a sátán úgy, ahogy van, el van ítélve, és a profécia kövével hókon vertett. És amikor fölépül egy közösség, akkor van egy kiszorul a sátán szellemisége. Hát az apostoli kő győzött, az ütött. Ne válogass. Legyen tarisznyád, semmi más nem kell. Isten elét fogja adni azt a patakot, ahol benne vannak a kövek. Én ezt kívánom nektek, ne törődjetek semmivel. Nyújj be. Lehet, hogy ott van a tarisznyádban már régóta a kő, a szolgálati ajándékod, és te valami kardén rohangálsz. Te csak be kellene nyúlnod. Csak használnod kellene azt, amit Isten adott neked. Csak el kellene fogadni, hogy nyisd meg a szád. A szád legyen parittya, hogy abból egy olyan profécia jön ki, egy olyan evangélizálás, egy olyan apostoli munka, hogy valamelyik kő célba pontosan juthasson. Miért keresel te kardot, meg egyéb fegyvereket? Miért hadakozol te? Hát nálad van a fegyver. A patakban ott az öt kövecske. Melyik kő a tied? Tudod te azt? Vagy nem tudod, melyik szolgálati ajándékot kaptad? Vagy hiányzik egy kő? Akkor imádkozzunk, hogy a közösségben legyen meg mind az öt kövecske, hogy teljes haderővel, teljes hatásfokkal tudjunk neki menni, ha Isten akarja, Góliátnak. Van-e a gyülekezetben szolgálati ajándék? Vagy egymásnak osztogatunk sarzsikat? Ott van-e a tarisznya, ott van-e a bot, és ott van-e az öt kövecske? Egy ilyen pici helyről, ahol most vagyunk, ilyen kevesen, lehet, hogy itt van az a kő, ami most elindul, és Góliátot fejbe veri? Lehet így is gondolkodni. Lehet, hogy itt a kő, lehet, hogy itt a parittya, lehet, hogy a te szád holnap egy olyan proféciát mond, hogy akár egy gyülekezet talpra állhat. Lehet, hogy a te evangéliumod a szádba embereket ment meg Góliát félelembe tartásától. Lehet, hogy a te apostoli munkát, hogy helyreállítasz, a sátának egy újabb területét elvettük, leromboltuk, és helyette új épül. Egy kövecske, drága testvérem, egy kövecske. Nyújj már bele a tarisznádba, hogy van-e kövecskéd. Mert Isten, ha valakit arra méltat, hogy elhív a megtérésre, és eljut az újjászületésre, akkor megkapja a tarisznyáját is. Isten nem ilyen turista keresztényeket akar, akik vikendeznek valahol. Ő katonákat, Krisztus katonáit hívja. Olyan jó volt hallgatni a pengetősöktől, hogy Krisztus katonái sorba. Na de hát sorakozzatok már. Hát és nem kell itt különböző nagy haditerv. Ott van a zsebedben, ott van a tarisznyádban az öt kövecske. Én azt hiszem, csak ennyi leltár kellene. Uram, melyik követ adtad nekem? Tapincs meg, és te mondd meg, hogy mikor használjam. És amikor egy közösségbe bármi van, nyújj be a tarisznyába, megvannak-e a szolgálati ajándékok? Megvannak-e? Fogadd el végre, hogy az a kis kavics, ami a te szádból érkezhet az ellenség irányába, az a szolgálati ajándék, amit te kaptál, mindenre elegendő lehet. Kicsi ember, kicsi fegyverrel, kicsi kővel. És egy hatalmas győzelem. És nem manipulálni akarlak, hogy emeld föl magadat, hanem fogadd el, hogyha Isten akar valamit, te belőled a legkisebbből, a nyolcból a nyolcadik, vagy a hét testvér közül a nyolcadikkal veled akar kezdeni valamit. Annyian szenvedik az elvetettséget, annyian inkább elmennek ott birkát legeltetni, és fütyülök én a háborúra, meg mindenre, ez az ő balhéjuk, ők csinálják, nem érdekel. Tudsz-e úgy lenni most azon a kicsi rábízott helyeden, hogy bármikor megkaphatod a behívó szót? Nem őket akarom használni. Nem a nagyokat, az erőseket, a kiképzetteket, a nagyszájúakat. Nem őket akarom használni. Képzeld el. Így hozhatom, hogy mekkora gyülekezet, milyen nagy képzettségű, akármi. Istennek tudja, hogy kit akar használni. Az olyanokat, mint a kicsi Dávid volt. Aki mosolygott, vidám volt, jókedélyű volt, ezt írja a Biblia, énekelni is tudott, rendezett élete volt. És azt ott az a pár birkával el volt, de amikor megjött a hang, egy kicsit csak csodálkodott, és azt mondta, jó, megyek. Tudsz-e ilyen Dávid lenni? Egy jókedvű vidám, gyermeki Dávid, akit bármennyire elvetettek. Tudod azt, hogyha a király hív, neked menned kell. És ha a király hívott, akkor te győzni fogsz. Tudod-e, mennyi veszély vár? Testvértől, ellenségtől. Ne foglalkozz vele. Neked az öt kő a tarisznyádba, a testvéred ellen is elég. Bár nem kell használni, Istennek hála, de az az öt kő még téged is megvéd. Mert ha legyőzött Dávidot, Dávidként Góliátot, bizony a testvére se fog többet megszólalni se. A te bizonságod, a védelem, a saját munkádat, szolgálatodat támadó testvéred ellen. Van-e öt köved? Ez az összes kérdés. Mert az öt kő, az öt szolgálati ajándék mindenkinek adott, de minden közösségbe leltározzuk le, hogy megvannak-e. Mert lehet, hogy a te követ hiányzik, mert jól eldugtad a szolgálati ajándékodat. Ne dugd el! A tarisznya az nem eldugó hely, az a te fegyvertárad. Az úton levő embernek a fegyverkészlete a tarisznyájában van. Nem díszfegyvered van a falon, amit sose használnak és állandóan fényesítgetnek. Neked úton levő embernek ott a tarisznyába Isten már bekészítette. Ha lehajolsz oda, vízhez, a patakba, az igében, Isten szellemében, a Szent Szellem által megtaláld az öt kövecskédet. És a Szent Szellem már rég kifényesítette a te kövecskédet. Rég megmosta. Neked tiszta kövek, tiszta szolgálati ajándékok állnak rendelkezésedre. Csak le kellene hajolni. Alázatosan lehajolni. Nem többet kérni nagy fegyvert vagy akármit. A csoda fegyver ott van a vízben. A csoda fegyver, az összszolgálati ajándék ott van a vízben. És a csoda fegyvernek a csoda katonája nem más, az a kisember, aki a hét testvérből a nyolcadik. És az lehet, hogy te vagy. Menjünk harcba, mert Góliát kiabál. Számoljuk meg a köveket, hogy megvannak-e. És ha Isten hív, és ha Isten parancsol, emeld fel a paritját, ne tiltóvász-e. Ebben áldjon meg az Úr.
Dicsőség az örökkévaló Istennek ezért a csodálatos kegyelméért és irgalmáért, testvéreim, hogy a mai napon is buzdított, bátorított, tanított atyánk fián keresztül. Az Úrnak gondja van ránk, testvéreim. Az Úr látja egyen-egyenként állapotunkat, helyzetünket, és az Úr azt akarja, hogy felkeljen mindenki, és vegye elő azt, az öt követ, vagy azt a követ, amit Isten adott neki, ahogy Atyánk Fia is mondta, és nem ismételni akarom, hogy igenis tudjon harcolni, és sohasem mondjuk a másikra, hogy ez már itt van, ott van, le van írva, más szavakkal. Mert lehet, hogy pont őt fogja felhasználni Isten. Akit lenéz a gyülekezet, akit kivetnek maguk közül az emberek, testvérei. Dáviddal mit csináltak? Kivetették, testvérei. Hányszor vetett téged ki? A testvéred. Akár keresztjén testvéred. Mert azt mondta, ilyen, meg olyan, meg amolyan vagy. Hoz közben te vagy az Úr kezében az, akit fel akar használni az Úr. De halljuk meg a szót. Halljuk meg Istentől azt a hívó hangot, hogy most indulj, most tedd, és most vidd véghez azt a nagy feladatot, amit az Úr rád bízott már előre. Majd most Szalai Atyánk Fiát kérem meg egy szájharmonika szólóra.
Köszöntöm a kedves testvéreket. Megvan írva az Úr igéjében, gyönyörködjetek az Úrba, és megadja szívünk kérését. Hát mit kértél te reggel, amikor felkeltél? Hogy az Úr Jézus jelenlétet, ugye ezt? És kin keresztül szólja az ő szolgáját? Atyám fiába Dávidot láttam, hogy mennyire harcol. Harcol az ellensége. És az Úr benne van, győzni is fog. Mert emberileg győzni nem lehet. Köszöntöm egyen-egyenként a kedves testvéreket, boldogan én szívem, hogy láthatlak benneteket. Hát azt gondolkodtam, melléket is énekeljem. Mit kér az Úr tőlünk? Ki tudná megmondani? Egyből. Csak egyet kér. És az övé is lesz ő. Add át a szívedet Jézusnak. De teljesen. És ha átadom, akkor szívem lakója lesz, és ő vele vándorol a kezem az úton. És legyőztem a Góliátot, testvérek. Ezt kívánom a gyülekezetnek. Elénekelem ezt a gyönyörű éneket mindnyájunknak a szívébe. Lakjon az ének. Szívem tiéd, ó Istenem, hogy többé el ne tévedjem. Meglátom a keresztnek fényét, az Úr Jézus dicső Minden tiéd, ó Istenem, a mennybe fette kincs szemem. Többé, Uram, rab nem vagyok, rendezve veled vagyok. Egykor messze vándoroltam, jó pásztorról mi sem tudtam. Szívem őrülmet ránk talált, szeliden szól, jöjj én hozzá. Szívem tiéd, ó Istenem, a mennybe feltekint szemem. Többé, Uram, rab nem vagyok, rendezve veled vagyok. Szívem őrül, lelkem nyugodt, a bérre néz, mert jönni fog. Szívem őrül, mert ránk talál, szeliden szól, jöjj én hozzám. Szívem tiéd, ó Istenem, a mennybe feltekint szemem. Többé, Uram, rab nem vagyok, rendezve veled vagyok. Várlak, Uram, szent reménnyel, eljössz értünk, mert megígérted. Veled leszünk fent a mennyekben, imádhatunk szemtől szemben. Szívem tiéd, ó Istenem, a mennybe feltekint szemem. Többé, Uram, rab nem vagyok, rendezve veled vagyok.
Jövőrekeke Adonai Vemisreha, Jair Adonai Penevereha Vihuneha. Isza Adonai Penevereha Vejaszim, Lecha, Shalom. Áldjon meg tégedet az Úr, és őrizzen meg tégedet. Világosítsa meg az Úr az ő orcát te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcát te rád, és adjon békességet néked. Shalom.
Amen.